Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Az elmúlt két alkalommal áttekintettük a jelenlegi gazdasági helyzetet meghatározó fő tényezőket. Ma és a következő alkalmakkor a gazdasági élet egy-egy kulcskérdését szeretném összefüggéseiben áttekinteni. A világgazdaság és benne magyar hazánk nemzetgazdasági oldaláról és az egyének, családok reagálási lehetőségeit megvizsgálva. Mai témánk az infláció, azaz a pénzromlás okai és hatásai. Három kérdést szeretnék kifejteni. Az egyik, hogy közösen gondolkodjunk el, hogy mi is az infláció, hogyan mérjük, hogyan értékeljük. Másodszor az infláció okai és hatásai. És harmadszor a mi lehetőségeink és a nemzetgazdaság lehetőségei az infláció leküzdésében. Kérem szépen, hát mi is az infláció, és hogyan mérjük? Hát az infláció ugye legegyszerűbben szólva pénzromlás, a pénz vásárlóerejének csökkenése. Az inflációnak nagyon sok mutatója van, aszerint, hogy sok dimenziója is van az inflációnak. Na most, az egyik ugye a nemzetgazdasági szint, ez makroszintű, arra ad választ, hogy a nemzetgazdaság az ország egészében hogyan alakult az áremelkedés a termelésben, a beruházásokban, az amortizáció, tehát a pótlás és a fogyasztás együtt mennyivel került többe. Tehát gazdaság, makrogazdaság és egyén, családok együttes helyzetét jelzi. Kérem szépen, hát a gazdaság irányításban, gazdaságpolitikában ez is nagyon fontos, sőt, ugye kiemelkedő jelentőségű, hogy az ország egészének hogyan alakul a költségvetése és a pénz értéke makroszinten. A másik fő dimenzió, és ugye minket, ez érint minket közvetlenül, erre szoktunk koncentrálni, ez pedig ugye a fogyasztói infláció, tehát a fogyasztói áremelkedés. Igen ám, de ezt is több bontásba lehet vizsgálni. De most először éves bontásban is szokták, és havi bontásban. Mit jelez, és mi az értelme az éves szintű árindexnek? Arra ad választ, hogy mennyiben kerül többe a megélhetés, vagy bármi, például egy termékcsoport, vagy termék, autó, vagy lakás, mint egy évvel ezelőtt. Tehát ez a kérdés is kétségtelenül nagyon fontos. És a havi infláció, azt nem csak az aktualitás miatt mérjük, hanem a havi infláció ugye éves szinten 12 hó átlagát jelenti, és ez is fontos, mert ha a havi infláció évelején magas, és utána csökken, ez kedvező, javuló kilátásokat jelent, és ha emelkedik az infláció hónapról hónapra, akkor pedig ez romló tendenciát jelöl, az egyensúlytalanság növekedését jelzi, és negatív hatása van a termelésre és az életszínvonalra is. Tehát az is nagyon fontos, hogy éven belül hogyan alakul, milyen az infláció tendenciája. De most ez is nyilvánvaló, hogy minden statisztikai adat átlag, és hát az szerint, hogy ki miből mennyit fogyaszt, az szerint érzékeli a saját életében. Na igen ám, de ez nem csak egyéni dolog természetesen, hanem a fogyasztói kosárnak, ugye egy szimbolikus, de nagyon valóságos kosárnak a tartalma. Hát ugye ebben más van, az szerint, hogy ki milyen életkorú, mit fogyaszt, és így tovább. Például, ugye hát a diák nyilvánvalóan több tankönyvet és más taneszközt vesz, és kevés gyógyszert általában, és a nyugdíjas pedig hát már kevésbé vesz taneszközöket, vagy hát a unokájának, ugye, de viszont önmagának több gyógyszerre, orvosi ellátásra, gyógyeszközre, gyógyfürdőre van szüksége. További probléma ugye, hogy a fogyasztási kosarat rögzítik, mert ugye ahhoz kell viszonyítani a tavaly előtti, 10 évvel ezelőtti állapothoz mérni a jelent. Igen ám, de a fogyasztási kosár minél korábban állapították meg, és minél gyorsabb a választás, változás, annál kevésbé reális. Tehát ez egy jogos statisztikai mérési probléma. De ezen túl is van kérdés bőven. Hadd tárjam fel ezeket önöknek, most itt a tudományos részletekbe nem akarok belemenni, de azért látjuk az eddig elmondottakból is, hogy egy érdekes és súlyos, és hát szó szerint húsba vágó problémáról van szó. Meg szokták adni a maginflációt. Most kérem szépen, ez külön probléma, mert nem tartalmazza az élelmiszert, a benzint, a lakásfenntartási és a vételi, lakásvételi költségeket. Tehát megpróbálják ezektől kiszűrve az ipari termékeket, a szolgáltatásokat mérni. Igen ám, de éppen hogy a válságos időkben nem túl nagy a valóságos infláció eltérése a maginflációtól, de korunkban, sőt éppen napjainkban rendkívül megnőtt a különbség, hát éppen hogy az élelmiszerek, a benzin, közlekedési költségek, lakásfenntartás, lakásvétel, ezek változtak a leggyorsabban, és ami az életszínvonal alapját illeti, a mindennapi fogyasztási cikkeket, ugye azt naponta kell vennünk, tehát tej, kenyér, alapvető élelmiszerek, közlekednünk kell, lakásunkat fenn kell tartanunk, tehát annak a rezsie, vagyis a jövedelmeknek igen nagy részét ezek a költségek teszik ki. Ezek óriási tételeket jelentenek. Na most még egy dolog, hogy ha probléma van a gazdaságban, szerte a világon, és nálunk is, akkor éppen, hogy ezek a maginflációban nem szereplő, de súlyos kiadást jelentő tételek sokkal gyorsabban nőnek, mint az infláció átlaga. Olyannyira, hogy például Magyarországon az infláció jelenleg 10% körüli, múlt havi végleges adatok szerint 9,5% volt, de félő, hogy ugye nyáron még tovább esetleg följebb megy 10% fölé. Na most ugyanakkor viszont azt tapasztaljuk, hogy éppen az élelmiszerek ára, ugye a benzinár, ha nem alkalmaznának árstoppot, akkor éppen ezek kétszeresével, háromszorosával nőnek, mint az átlaginfláció. Tehát ilyen szempontból a polgár joggal érzi úgy, hogy az átlaginfláció ugyan 10%, de minden fontos dolog, amire ő szeretne költeni, vagy kell költeni a naponta, havonta, az kétszeres, háromszoros drágulást jelent. Hát ez ugye egy óriási probléma a gazdaság szempontjából, ország szempontjából is, és főleg a családok életminősége, életszínvonala szempontjából. Menjünk egy picit tovább, hogy az infláció okok szerint miből tevődik össze, és okok szerint hogyan alakul. Még egy nagyon fontos dolgot hadd említsek meg, hogy a nemzetközi statisztikák, köztük az Eurostat és a Magyar Központi Statisztikai Hivatal, KSH, fogyasztói árindexében is a metodikában nem veszik figyelembe a lakásárak változását. Magyarországon például korábban, ugye egy kedvező időszak van, 2013 és 2016 között a fogyasztói árindex közel 0% volt, ugyanakkor a lakásárak átlagosan körülbelül 30%-kal emelkedtek. Hát most fokozottabban érvényes ez, amikor az éves infláció idén, hát remélhetőleg így körülbelül 9-10% körül lesz az átlagos infláció, de jól tudjuk, hogy a lakásárak a legutóbbi 3-4 évben megkétszereződtek. Tehát drámai folyamatoknak vagyunk tanulni. Na most kérem szépen, hát nézzük meg az okokat. Általában is végig a történelemben az infláció okok szerint ugye a következő fő típusokat mutatja. Az első ugye a túlkeresleti infláció, a másik a költségnövekedés miatti infláció, a harmadik a várakozások nyomán bekövetkező, és a negyedik az importált infláció. Egy-egy gondolat mindegyikhez. Kérem szépen, hát ugye a túlkeresleti infláció az az ugye, hogyha a kereslet megnövekszik, vagy éppen a kínálat esik vissza. Tehát a kereslet és a kínálat egyensúlya megbomlik. Hát ugye mi történik ekkor, ha látja az eladó, hogy sorban állnak, hosszú a sor, letörli a tábláját, és krétával, vagy most már filccel, vagy elektronikusan fölírja, hogy 10%-kal többet kér érte, vagy 15-tel, vagy 20-szal. Na most kérem szépen, ez nem abból a szempontból túlkereslet, hogy egyszerre a kereslet nagyon megugrana, hanem azért sok okból ugye a nominális jövedelemnek, ha romlik az értéke, igyekszünk minél gyorsabban elkölteni. Ha félünk, hogy a jövőben nem lesz áru, akkor amiatt is, és hát számos más okból. Na most a költségnövekedés. Hát ha megkérdezzük az eladót, hogy kérem szépen, hát milyen drága ez a múlt héten még olcsóbb volt, vagy egy hónapja. Hát azt mondja, hogy az ő költségei is megnőttek, és már sorolja, hogy mi mindennel. Na most a költségnövekedést mindenki igyekszik áthárítani, mert különben ugye rosszul jár, tehát az eladó is akkor nem tudja a kikalkulált hasznát realizálni. Esetleg egy ideig egy kisebb haszonnal is beéri, de azért utána, ha a költségnövekedés áthárítható, és mindenki ezt teszi, akkor ez egy általános pénzromláshoz vezet. Hát ha mindenki csak a reális költségeit hárítja át, akkor kevésbé, bár az is súlyos, De ha ennél jobban, mindenki igyekszik ennél jobban, akkor még felpörög az infláció. Na most kérem szépen, említettem egy harmadiknak, amikor kategorizálni próbáltam, hogy a várakozások nyomán bekövetkező infláció. Hát röviden, ugye ez azt jelenti, hogy mire számítunk. Hát ha arra számítunk, hogy az infláció 10% lesz, akkor mindenki igyekszik legalább 10%-kal, de ha lehet egy kicsit többel, 12-vel, 15-tel emelni a saját árait, hogy a pénzénél legyen, illetve még egy kicsit az infláció felett jól járjon. Na hát kérném szépen, hogy ennek a kumulatív hatásai jelentkeznek minden gazdaságban, jelenleg az egész világgazdaságban. A negyedik az importált infláció, ami békeidőben is van, de háborús időkben különösen megugrik. Hát ugye arról van szó, hogy akkor is ugye például, amikor a világgazdaságban a koronavírus előtt túlkereslet miatti infláció nem volt, a termelési költségek alig nőttek, nagyon lassan, az inflációs várakozások a tartósan kedvezői fogyasztói áralakulás miatt szintén alacsonyak voltak, és ugye mégis volt infláció. De az importált inflációt ugye nehéz kivédeni, mert az import a külföldről jövő áruknak az áremelkedése, ha az adott országnak nincs elég nyersanyaga, nincs elég energiája, pláne ha élelmiszerimportőr, akkor ezek mind nagy súllyal esnek alatba. És különösen még az is, a kis országokat sebezhetővé teszik az, hogy mindennapi fogyasztásukban is elég nagy, sajnos Magyarországon még különösen nagy, körülbelül 80% körüli az átlagos havi fogyasztásukban az importnak a részaránya. Hát ez összetevődik, ugye import élelmiszerekből jó, banán nem terem meg Magyarországon. Ugye a holland kakó se holland kakó, persze, mert Hollandiában nincs kakóbab, hanem azt is importálni kell, és ha rossz a termés, kiesik az áruszállítás, akkor ezek szintén problémát okoznak. Na most kérem szépen, azt szeretném ezzel kapcsolatban még mondani, hogy az importált infláció kivédése akkor is annyiban lehetséges, például nálunk Magyarországon 20 millió ember kenyerét és élelmiszerét tudjuk megtermelni, tehát örvendetes dolog az, hogy válsághelyzetben az ország kenyere és mezőgazdasági termékekből, élelmiszerekből való ellátása biztosítható és biztosított is. A legszomorúbb a háborús infláció, mert a háború ugye értékek pusztulását jelenti, kieső termelés, összesugorodó vagy elérhetetlen piacokat, és szétszilálja a világgazdaságot. De még súlyosabb az a dráma, amelyet makroszinten is, és az egyének családok számára is emberi tragédiában, munkahely pusztulásában, lakások, értékek pusztulásában jelent. Ezért kellene és kell nagyon törekednünk a békére. Ezért is, legelsősorban persze emberi okokból. Engedjenek meg egy közbevetőleges gondolat jutott eszembe, hogy szerepe van-e az emberek és társadalmak hozzáállásának ahhoz, hogy a háború elkerülhető legyen. Portugália példája jutott most eszembe, hogy a fatimai szűzanyához nagyon sokat imádkoztak, és nagyon sokan, és Portugáliában egy erkölcsi, lelki, megújulási mozgalmak indultak, amelyek a fatimai szűzanya kérése nyomán a rózsafüzért imádkozták. A borzalmas II. Világháború Portugáliát elkerülte. Egy másik, még nehezebb történelmi példa, amelyre jól emlékezhetünk. 1936 és 39 között Spanyolországban igen véres polgárháború dúlt a fehérek és a vörösök között, nemzetközi beavatkozással mindkét oldalon, tudjuk, hogy nemzetközi kommunista brigádok az egyik oldalon, és a fehéreket támogató segítségek a másik oldalon. 39-ben a polgárháború óriási veszteségekkel, több tízezres ember életáldozatokkal, elszegényedéssel és mindennel fejeződött be. Ugyanakkor Spanyolország a kiengesztelődés, a társadalmi belső kiengesztelődés útjára lépett, az elesettek völgyében ugye közös emlékművet állítottak, és a nemzeti kiengesztelődést helyezték az előtérbe, és ugyancsak az engesztelő imádságok és a szűzanyához való fordulás nagyon intenzív volt. Spanyolország is kimaradt a II. Világháborúból. A társadalmi lelki megújulás a legkilátástalabb helyzetekben is orvoslást tud hozni, persze Isten kegyelmével és a szűzanya segítségével. De az emberi közreműködésre is nagy-nagy szükség van. Kérem szépen, ezek után hadd térjek vissza ahhoz, hogy a szokok szerint megbeszéltük az inflációt. Hát most a mai helyzetben, a mindennapokban ugye egyszerre vannak a koronavírus hatásai és a háború okozta súlyos tehertételek. Mit jelent ez? Ugye hát már a koronavírus hatásai is voltak, az értékláncoknak a szétesése, a megnőtt szállítási költségek, a bizonytalanság, a raktározási költségek, a beszállítások problémái, és így tovább. És hát, hogy az importáltnak, inputnak, tehát a felhasznált termékeknek az áremelkedése, és plusz, hogy a munkaerő hiány bizonyos kulcs területeken. Tehát azért ezek elég drámai dolgok. Van-e kiút, miként reagálhatunk, ez a számunkra a mindennapjainkban egy fontos, nagyon fontos kérdés. Az első ugye, hogy nagyon fontos, hogy az ország vezetése is, és az ország lakossága is nagyon tudatosította Magyarországon, hogy békére van szükség, mert a külső háború miatti hatások nagyok, és egy kis ország egyedül nem tudja kivédeni. Törekszünk erősíteni ugye és elérni a gazdasági biztonságunkat, amennyire lehet. Ebben fontos szerepet játszik az, hogy például a mezőgazdaság mellett áramból is önellátók legyünk, tehát a villamos energiát, hogy majd megtermeljük. Ilyen szempontból is Paks 2 fontos szerepet játszik. Az élelmiszer önellátás mellett Magyarország rendszeresen is nettó exportőr kaponából és más mezőgazdasági kulcstermékekből. Ezért nagyon fontos, hogy a mezőgazdaság, élelmiszer és az élelmiszer értékesítés egy nemzetileg kontrollált, lehetőleg nemzeti kézben lévő láncolatot alkosson. A másik dolog, hogy mindnyájan igyekezzünk takarékoskodni, a jövedelmünkből 10-15%-ot megtakarítani, hogy legyen biztonsági tartalékunk. Ugye a magyar közmondás azt mondja, addig nyújtózkodjunk, ameddig a takarónk ér. Na most az eladósodás kerülése, lehetőség szerinti leépítése nagyon fontos országos szinten, egyének és vállalatok szintjén egyaránt. Tehát én erre is helyezném a hangsúlyt, hogy jó konjunkturális időkben, de még problémák esetén is ugye igyekeznek a vállalatok a termelésüket fenntartani, korszerűsíteni, hát hogy helytálljanak a versenyben, és ez jelentős beruházásokkal jár. És a nagy beruházások rendszerint nem finanszírozhatók rövid távú kis megtakarításokból, tehát minél nagyobb rendszereket kell felújítani az államnak is, ugye például közlekedés, energetikai rendszer, infrastruktúra, ez nagyon sokba kerül. Ennek ellenére meg kell próbálni azt, hogy fokozatosan a karbantartás és egyéb mellett egy lassú, de állandó beruházási rátát tartsunk fenn, tehát hogy ne indítsunk kiugró beruházásokat, vagy éppen utána kifulladó beruházásokat, hanem lehetőleg egyenletesen. Érvényes ez a családokra is, egyetlen fontos hitelt és annak a terheit ugye viselnünk kell, senki nem tudja a lajbizsebéből a lakást kifizetni. Tehát ez 20-25-30 éves hitelfelvétellel jár. De ezen kívül lehetőleg megtehetjük azt, különösen egyének családok, hogy személyi fogyasztásra, luxus fogyasztásra semmiféle hitelt ne vegyünk fel. Ez nem a gazdaság felpörgetését, hanem családi jövedelmeink negatív alakulását jelenti. Miért? Hát ha fölveszünk, most csak mondok egy számot, 100 ezer forint hitelt, és 10% a kamat egy évre, akkor jövőre 110 ezer forintot kell visszafizetni, és akkor ez hiányzik a piacról, tehát rossz a családnak, családi termelésnek is, mert átmenetileg többet tudok fogyasztani, mint a jövedelmem, de utána, amikor törlesztenem kell és visszafizetnem, akkor pedig jóval kevesebbet, és ez hiányzik a termelésben és a piacon egyaránt, tehát minél inkább gazdasági fejlődés állandósítása, tehát az ingadozások csökkentése is cél kell, hogy legyen, cél is a gazdaságpolitikában is, és az egyének is. Még valami. Az infláció a szegények adója. Miért mondjuk ezt? Hát ugye elsősorban azért, mert a szegényeket sújtja leginkább, hiszen az ő fogyasztásukban legnagyobb azoknak a termékeknek, szolgáltatásoknak az aránya, a létfenntartás költsége, ami jóval az infláció feletti. De most az államháztartások világszerte miként hat rájuk az infláció? Az államháztartási kiadások nominálisan vannak meghatározva, hogy hány milliárd dollárt vagy hány milliárd forintot költ a költségvetés. A bevételeket viszont az infláció nagyban növeli, igen ám, de ez is nominális, és a spirállal együtt, a árbér spirállal, vagy fordítva, az előny a következő lépésben elveszik. Tehát ezért fontos a stabilitás megteremtése, és ezért tartunk jónak a gazdaságstabilizálási intézkedéseket, de egyúttal az egyének, családok védelmével együtt. A gazdaságban, tehát minden szereplő arra törekedjen, pontosabban, hogy senki ne törekedjen teljesítmény nélküli extra profitra. Azért, mert ez utána nagyon visszaüt. Na most ilyen dimenzióban nagyon is indokolta az extra profitnak az elvonása, hiszen ez nem okozhat inflációt, többletinflációt megfelelő ellenőrzés mellett. Mindenki megpróbálja áthárítani, de ez nem indokolt és kontrollálható. Tehát a pénzromlás kordában tartása, visszaszorítása az egyik legfontosabb feladat. Van-e jó hír? Itt már a gazdaságon túl szeretnénk menni. Igen, mindnyájunknak minden nap az evangélium. És ezt nagyon komolyan gondolom, mert a kereskedelmi életben is, és az egész megélhetésben az érték alapú társadalom, a keresztény társadalmi elvek betartása és érvényesítése javulást, fejlődést hozhat egyének és társadalomnak egyaránt. Komolyan gondolt szándékunk, mindennapi útunk Máriával, Jézushoz. És még egy a békéről egy szép katolikus énekünk jut eszembe, imádságunk: békét adj szívünknek, békét családunknak, békét nemzetünknek, békét a világnak. Isten akarata szerinti igaz békét. Mindenki útját a Jóisten áldása és a szűzanya édesanyai szeretete kísérje. Te vagy földi éltünk vezércsillaga.
az embert szolgáló gazdaság, keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Kőrösi István közgazdász műsorát hallották.